Számomra az én szememben Arany János egy olyan életvitel, életgyakorlati és költői etika mintája a magyar irodalom történetében, amely ma már rendkívül ritkaság, alig találunk hasonlót, pedig az ilyen típusnak, az ilyen fajtának az újjászületésétől függ véleményem szerint nagy mértékben kortárs irodalmunk jövője is. Ennek a típusnak van néhány nagyon fontos tulajdonsága, és ezt szeretném Arany János példáján elmondani. A legfontosabb tulajdonsága, hogy a lelkiismeret állandóan jelen van, mind életvitelében, mind műveiben. Ez a lelkiismereti jelenlét, ez lényegében azt jelenti, hogy ragaszkodik az igazsághoz, főleg a művészi igazsághoz. Egészen megrendítő látni a Kritikai Kiadás 2015-ben befejezett utolsó öt kötetében, Arany János levelezése öt kötet, a 15-től a 19. kötetig terjedőleg tart a levelezés. Ebben a kiadásban egészen megrendítő látni, ahogy a dilettánsoktól a legnagyobbakig hihetetlen, aprólékos, lelkiismeretes, elmélyült munkával törekszik létrehozni a jót, a tökéleteset. Ugyanolyan, szinte ugyanolyan figyelemmel és elmélyedéssel javítja hosszú éveken át tanítványának, kis tanítványának, tiszadomokos úgynevezett költőnek a költői termékeit, mint ahogy később Madách Imre Ember tragédiája című művén elképesztő odafigyeléssel és szinte személytelen objektivitással dolgozik. Ma már el sem tudjuk képzelni, hogy a fülünkben csengő Madách idézeteknek 99%-a, ez nem túlzás, voltak éppen Arany János simításait, ujjanyomát, szellemét és nyelvtudását viseli. De ugyanez vonatkozik a felelősség műfajainak a megválasztásában. Itt elsősorban a fordításokat értem, elsősorban a három Shakespeare fordítást, illetve az Arisztofanész fordításokat. A lelkiismeret jelenlétének másik fontos vonása Arany életében az eszmények életfogytiglani megőrzése, az emlékezet ápolása. Szintén nagyon megrendítő látni, hogy Arany évtizedeken át milyen szeretettel, melegséggel ápolja nagy barátjának Petőfinek az emlékét, és már 1850-ben figyelmeztet egyik levelében, idézem ezt a levelet, hogy már azt hittem, Petőfi az én privát költőm volt, s hogy már senkinek nem jut eszében. De ugyanez a gondolat rezeg tovább az emlényekben és későbbi nagyverseiben. Harmadik vonatkozása ennek a lelkiismereti jelenlétnek a tökéletesség keresése, a legjobb alakzatok kitapogatása, bizonyos önzetlenség és személytelen jobbító szándéknak a keretében. És hát természetesen ide tartozik Arany egész életművére vonatkozólag az írói tevékenység erkölcsi vonatkozásainak a hangsúlyozása. Ez ma már ugyancsak ritkaság, de úgy gondolom, hogy mégiscsak a jövő zenéje. Mint az köztudomású, 1867 nyarán, tehát pontosan 150 esztendővel ezelőtt az uralkodó Ferenc József megkoronázása alkalmából Aranynak a Szent István rendet szándékozott adományozni, és rendkívül érdekes, ahogy ennek a Szent István rendnek az adományozása megtörtént, illetve ahogy ezt Arany János visszautasította, illetve nem fogadta el. A levelezésből Wenckheim Béla belügyminiszterrel, illetve Eötvös Józseffel folytatott levelezéséből is látszik, hogy Arany kézzel-lábbal tiltakozott az ellen, hogy neki ezt a rendet adományozzák, és a levelezésben, illetve a levélfogalmazványokban látható és olvasható, hogy voltaképpen úgy gondolta, hogy a politikai hatalommal való bármiféle érintkezés romlott szférába csábíthatja az alkotót, kikezdi, bomlasztja, sőt megsemmisíti önazonosságát. Egyik levelében Arany azt mondja, hogy vagyok, aki voltam, és ahogy korábban nagybarátja Petőfi is azt mondta, vagyok, aki voltam, leszek, aki vagyok. De Arany még hozzáteszi ebben az egyik levélfogalmazványában, belső önállásom sérelmének látszata nélkül felülről sem fogadhatok el ilyen nemű kitüntetést, mert az, és itt újra idézem Aranyt, kiragad önmagamból, saját énemből, s életemet meghasonlásba ejti. Tehát hihetetlen az, hogy Arany, ahogy védi a saját önazonosságának képzetét, és hát közvetve természetesen az irodalom autonómiáját is. Ennek a rendadományozásnak a morális károkozása Arany számára, mint általában egész életére jellemző, elképesztően keserű mondatokat csal tollára. Ugyancsak idézhetném a következőt, azt mondja, 873-ban, tehát 6 évvel a 867-es koronázás után lekenyerezett, fizetett hazaáruló lettem, mint annyi más becsületes ember és jó hazafi, magát Deák Ferencet sem véve ki. Ez a görög nem ez is. Nem a vétség, hanem a vétség látszata, vagy puszta föltevése elég porba rántani azt, kit a sokaság valami módon kitüntetett. Végsősorban ötvös unszolására és többszöri rábeszélésére Arany átvette ezt a kiskeresztet, de ahogy többször is válaszleveleiben írta, ezt soha nem fogja viselni, soha nem fog audienciára járni, és nem fogadja el a bárói rangot. Amikor őt bárónak kezdték nevezni bizonyos levelekben, kifejezetten visszautasította, szinte kikérte magának ezt a megszólítást. Befejezésül szeretném még kiemelni Aranynak egyik nagyon fontos gondolatát, ez egész lényét áthatja, egész levelezéséből és műveiből is látható és érzékelhető, hogy noha erősen nemzeties hangfekvésben fogalmazta meg egyre inkább a magyar mitológiából vett tárgyakra vonatkozó műveit, a legszigorúbban hangsúlyozta azt, hogy nem elég, ahogy ő mondja, elörjöngeni a hazát. Egyik levelében azt írja, 1850-ben már, és ezzel kifejezi azt, hogy semmiféle hazafiságra való hivatkozás nem helyettesíti, nem pótolja, és nem menti az esztétikai minőséget, vagy annak hiányát. Tehát egyik levelében Szilágyi Sándornak írta ezt a levelet, 1850. október 21-én a következőket mondja Arany. Iszonyú sok lerúdalni való állat kezdi rágni a bogács, kórót, parnasszus körül. Nem vagyok azon értelemben, hogy ezt hazafiságból tűrnünk kell. Botot nekik, míg el nem rontják a közösség ízlését, vagy el nem csömöröltetik az összes szép irodalomtól. Hiszen inkább semmi irodalom, mint így botrányosan infám is. Tisztelet a jóknak, de azon tehetség, sőt, stúdium nélküli elbizakodott fickókat, kik csak úgy odavetve költőnek címezik becses úri magukat, orront kell ütni. Ezzel nem ártunk, sőt, használunk az ügynek. Fel ti jobbak, ti erősebbek. Augias istállója tele van.